Az előbb felolvasott szakaszból kiemelek, és ahogy az előbb mondtam, két másik igehelyről olvasok még a felolvasott történethez. A kiemelés az így hangzik: miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett, magába szállt, és ezt mondta: útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, tégy olyanná, mint szolgáid közül egy. A Galata levéből és János evangéliumából olvasok még hozzá. Galata levélben így szól Pál, így ír: mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki által kiáltjuk: abbá, atya, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. János evangéliumából Jézus így szól az őt hallgató tanítványokhoz: nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket barátaimnak mondalak, és mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Az elmúlt hetekben a szolgalét és a szolgatudat különbségéről gondolkoztunk így együtt az Isten tiszteleteken. Elég sok aspektusból megvizsgáltuk ezt a kérdést: mi a különbség a között, ha valaki szolgalétben él, és mi a különbség a között, hogyha valaki rádöbben arra, hogy ő valójában szolga, méghozzá Isten szolgájaként élheti az életét. Az elmúlt alkalommal pedig, amikor a táborzáró alkalmunk volt, két olyan kortárs magyar református ember gondolatait hallottuk, akik saját életükkel, és ebbe volt mélység és magasság is bőven, mutatták meg, hogy mit jelent az Úr szolgájaként élni. Talán emlékeztek Molnár Máriára, arra a misszionárius nőre, aki a távoli új Pápua-Új-Guinea szigetekre ment el, Mánus szigetére, kanibálok közé, hogy ott hirdesse Krisztus evangéliumát, és ő írt onnan haza egy levelet, amiben ez a mondat van: hiába emlegetjük addig a Szentírást és Krisztust, amíg nem tudjuk világosan megmutatni, hogy ezt valaki komolyan veszi. Tények kellenek itt is. Hiába hirdetem Jézus szabadítását, ha én magam nem vagyok hajlandó akár a halálba adni az életemet. A tények beszélnek. Még a dzsungelben is ezek szerint. Még a kanibálok között sem elég csak beszélni a hitünkről. Úgy látszik, hogy a világnak tényleg nincs olyan szeglete, ahol elég lenne csak az, hogy szép szavakat mondunk hitről, Istenről, szeretetről, ahogy énekeltük is a kezdőénekben, az egyik kezdőénekben, szeretetben összeforva, egy közös test tagjai vagyunk, bőven kevés az, hogy ezt mi elénekeljük, ha nem így gondoljuk. Bőven kevés az, hogyha ezt csak énekeljük, de nem éljük meg, mert tények és tettek kellenek ma is. Látszódni kell rajtad, a családodon azt, hogy te kit követsz és kit szolgálsz, ha ez nem látszik, képmutatás az egész. Erre döbbent rá Molnár Mária ott a dzsungelben, indiánok vagy őslakosok között, hogy ott sem elég csak beszélni. Tények kellenek. Meg kell tudni mutatni a világnak, hogy mi kit szolgálunk. A másik, akit hoztam, Somodi Imre, elég nagy vállalkozó volt a 90-es években, Farmadi, Szesgő tabletta, mindenki emlékszik ezekre. Beszélt a magasságáról, amit bejárt, magasságról, amit bejárt az életében és a mélységről, és ugye ő fogalmazta meg ezt, hogy ha nem jutsz el odáig, hogy Isten az Úr és én vagyok a szolga, és mint szolga boldog tudok lenni, akkor semmi sem fog működni. Eljutott ide ez az ember, és Istennek hála is az ő kegyelméből ma már megtért hívő emberként éli az életét Veresegyházi Református gyülekezetben. Beszéltünk arról is az elmúlt hetekben, hogy mennyire rosszul cseng a szolga kifejezés ott, ahol nagyon sok szolga lelkű ember él, és hát hazánkban sajnos nagyon sok szolga lelkű ember lakik. Ezt onnan lehet tudni, hogy ők tiltakoznak a legjobban, ha szolgának nevezik őket, holott már nem csak szolgák, egyenesen rabszolgák, a saját rossz döntéseik által kialakult, megteremtett helyzet rabszolgái. Mindezek ellenére engem maximálisan meggyőztek eddigi életemben azok a tapasztalatok, és hiszem, csak az kerül a helyére, aki felismeri, hogy szolga, méghozzá Isten szolgája. Hát ennyit összefoglalásképpen az elmúlt hetekről, és most szeretném lezárni ezt a témát, ezt a sorozatunkat, méghozzá egy jó hírrel. Azzal, hogy a történetnek itt nincs vége. Nem kell, hogy ott megálljon az életünk, hogy rádöbbenünk arra, hogy szolgák vagyunk. Mert bár elengedhetetlenül fontos állomás ez, mégsem a végállomás. Annak felismerése, hogy csak Isten szolgáiként válhatunk azzá, akinek ő eltervezett minket, mindennek csak a kezdeti lépése, ugyanis van ennél tovább. Szolgaságunk felismerése csak a mozgó lépcső a metróhoz, amire rá kell állnunk, hogyha célt akarunk érni és el akarunk utazni. Csak a becsekkolás a repülőúthoz, ami nélkül nem juthatunk fel a repülőre. Egy előszoba, amin keresztül a nappaliba, a szalomba juthatunk, de nem a végállomás. Szolgaságunk felismerése az nem a cél, hanem egy állomás, de elengedhetetlen. És ezt megkerülve, vagy kikerülve, vagy átugorva nem lehet eljutni addig a csodáig, amiről felolvasott szakaszunk beszél. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is, mondja az új szövetség. De Jézus ennél még tovább megy. Azt mondja, többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket a barátaimnak mondalak. A barátaimnak. Mert mindezt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Testvérek, itt van egy csoda. Itt van egy csoda. Van több annál, mint szolgaság. Mert bár Isten szolgájaként élni csodálatos dolog, de van ennél még magasabb állapot, még magasabb tudat. És ezt maga Jézus ígéri nekünk. Azt mondja, nem vagytok többé szolgák. Ha ezt a tényt felismertétek, akkor ezzel együtt rögtön elindul egy fölfelé változás, egy tovább változás. Van ennél tovább is. Örökös lehet. Fiú lehet. Barátom lehet, mondja az Isten. Barátom. Én nem tudom, hogy van-e még olyan vallás, ami ezt meri hirdetni. Nem találkoztam még ilyennel. Nem tudom, hogy van-e még olyan vallás a világon, ahol az Isten vagy az Istenek nem parancsolni, előírni akarnak, hanem örökséget ránk hagyni akar. Nem tudom, hogy van-e még ilyen. Én még nem találkoztam. A mi Istenünk azt üzeni, hogy barátjába akar fogadni. És ez sokkal több, mint szolgának lenni. Az ember, aki végre kimondja, felismeri, hogy szolga, az élete minősége azon fog múlni, hogy kit vagy mit szolgál. Mert ahogy erről is beszéltünk az elmúlt hetekben, mindenki szolgálja, valaminek vagy valakinek. Mindenki. Az élete minősége azon függ, hogy felismerem-e, hogy kit érdemes egyedül szolgálni. Hát mennyivel több a fiú a szolgánál? Mennyivel több a barát a szolgánál? Kimondhatatlanul több. Kimondhatatlanul. Erről szól ez a felolvasott példázat, a tékozló fiú példázatában ez a kiragadott rész. Ahhoz, hogy Isten szolgáiból, Isten barátjaivá nem esedjünk, fejlődjünk, emelkedjünk, hogy az ő fiaivá váljunk, ahhoz hatalmas utat kell bejárni. De ez az út tényleg ott kezdődik, hogy az ember rádöbben arra, hogy szolgák vagyunk. A kérdés csak az, hogy kit szolgálunk. Hogyan kezdődik ez a kiemelt szakasz? Az első mondat, amit felolvastam, az így kezdődött. Miután elköltötte mindenét a tékozló fiú, Nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Van egy furcsaság ebben a mondatban, soha életemben fel sem tűnt, pedig egy pártól már prédikáltam erről. Azt mondja, miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Mintha egy okokozati összefüggés lenne itt előttünk. Mintha ez egy logikai ellenmondás lenne, azért támadt a nagy éhínség, mert elköltötte mindenét, mert elpazarolta, eltékozolta mindenét. Hogy függ ez össze? Vagy csak egy felületes fordítással van dolgunk itt? Hogy függ ez össze? Hát nagyon is. Hát nagyon is. Ha Isten el akar juttatni téged valahová, egy felismerésre, akkor kedvedért még a világ törvényeit is hajlandó megváltoztatni. És ezt nagyon komolyan gondolom. Ha Isten el akar téged juttatni a szolgából fiúvá, szolgából baráttá, akkor hajlandó az ő általa írt és adott törvényeket is, ha kell, félretenni egy időre. Érted? Gondolok itt ez alatt akár a természet törvényeire, gondolok itt akár egy ország törvényeire, és bár nagyon furcsa hangzik, amit mondok, tudom, halálosan komolyan gondolom. Istenben bízni ugyanis azt jelenti, elhiszem, hogy engem annyira szeret, hogy annyira fontos vagyok neki, hogy értem mindent megtesz, sőt még annál többet is, mint amit én el tudok képzelni. Mert ugye addig még az ember el tud jutni, hogy a megszokott törvények kereteken belül Isten hatalmáról beszélgetünk. De milyen kevesen merik hinni, hogy olyan Istenünk van, aki ha kell, még a törvényeket is félreteszi. Miattunk. Azért, hogy megértsünk valamit. Azért, hogy felismerjünk valamit. Hányszor tapasztaltam meg már az életemben ennek az igazságát. És így visszagondolva, az embernek akkor el se jut a tudatáig, hogy éppen milyen fantasztikus csoda részese, mert az egész annyira hihetetlen. Emlékszem, amikor átvettük az iskolát és elindultunk. Pont abban az időszakban volt az egész közoktatás újraszervezése. És emlékszem arra az augusztus végi telefonra, amikor az igazgató asszony fölhívott és azt mondta, hogy csak éppen mínusz 30 millió forint hiány van a költségvetésben, egyébként minden rendben van. Hát azért így nekivágni, és majd mit mondanak az emberek, hogyha nem sikerül? Na, megpróbálták a reformátusok, aztán nem sikerült nekik. Nagyot akartak, de nem bírták el. Na, ez tényleg az a pont, ahol teljesen fölösleges bármi másban bízni, mint az Istenben. És emlékszem, amikor már elkezdődött a tanév, és akkor a parlament sorra elkezdte hozni azokat a törvényeket, amelyek végül egyenesbe hoztak bennünket is. És tudom, hogy nevetségesen hangzik, de vállalom és kimondom és megfogalmazom, miattunk hozta ezeket a törvényeket a parlament. És amiatt a sok hívő ember és gyülekezet és fenntartók miatt, akik merték inni, hogy az ügy, amit vállalnak, a szent, és a többről szól, mint hogy mi most a vállunkat veregessük. Miattunk hozatott az Isten ilyen törvényeket. Elmerjük ezt inni? Vagy inkább azt mondjuk, hogy nem mondjunk ilyeneket, mert még kinevetnek minket. Hát hogy miattunk? Hát de miattunk. És én ezt annyiszor tapasztaltam az életemben. Hogy miattam akár még az én hitem fejlődésért képes a biológia törvényét is félretenni az Isten. Példa erre legnagyobb fiunk, akiről az orvosok kimondták, hogy még várandós korban, hogy rendellenességgel fog megszületni, ami az életre sem teszi alkalmassá. Igaz, egy hét térden álló imádságba kerül, de egészséges. Még hogy az Isten nem hajlandó miattunk akár a világ törvényeit is félretenni, hát dehogy nem. Mert ha ő egyszer el akar juttatni valahonnan valahová, akkor számára nincs lehetetlen. Na hát, ez a nagy kérdés, hogy vajon ilyen Istent mersz-e hinni. Mert hiszem, hogy Isten mindnyájunkkal bármikor megteszi ezt. Ha ott van a szívünkben a vágy arra, hogy többé váljunk. Ha ott van a szívünkben a vágy a felismerés, hogy bár szolgák vagyunk tényleg, pedig azt hittük, hogy valakik vagyunk, meg hogy urak vagyunk, meg hogy majd mit diktálunk, mert rájövünk csak, hogy szolgák vagyunk. Tékozó fiú mindenét elszórta. Mindenét. És talán most már értitek, ha így fogalmazok, és ezzel éhínségbe taszította az egész környezetét. Azt a vidéket, ahol ő élt. Igen, a tékozló fiú tettei nyomán jött az éhínség. Furcsa, ugye ez is? Nem gondolnánk, hogy ilyen hatással tud lenni egy-két rossz döntés a világra, pedig igen. Pedig igen. Miért egy bűnben, azaz Isten nélkül élő apa vagy anya az egész családját tönkre tudja tenni, nem? Egy eszelős őrült diktátor, mint mondjuk Stalin, egy fél kontinenst évtizedekre nyomorba tud taszítani, nem? Még hogy nincs ilyen hatása a döntéseinknek a világra, az életre, a környezetünkre, hát de. Ezért tehát azt mondom, a tékozló fiú mindenét elszórta, mert azt hitte, hogy ő valaki, hogy ő aztán majd megmutatja az apjának, a világnak, meg a konzervatívoknak, meg a régi módiaknak, hogy hogy kell élni. Elszórta mindenét, de az Isten őt meg akarta tanítani valamire, ezért engedte, hogy akár az egész környezete kárát szenvedje az ő döntésének. És ezzel éhínség jött arra a vidékre. Igen, ilyen súlya van a döntéseinknek és a tetteinknek. Éppen a napokban olvastam egy európai kutatási eredményt. Ezt konkrétan mondjuk Angliában végezték el, de nyugodtan lehet európai szintre lebontani. Az elmúlt 5 évben 40%-kal több lett a depressziós és mentálhigiénés problémákkal küzdő fiatal a 9-15 éves korosztályban. Az elmúlt 5 évben 40%-kal több lett. A kutatás megállapítja, hogy a gyerekek sok esetben csak tünethordozók. Önmaguktól semmi bajuk nem lenne, ha a szülők nem plántálnák beléjük saját félelmüket és bizonytalanságukat. Elképesztő. Azért problémásak a gyermekek, és azért küzdenek, mert ezt hozzák otthonról. És azért mondom, hogy ez nem csak Angliában igaz, ezt alá tudjuk mi is támasztani. Egészen lesújtó ilyeneket olvasni, és az ember rádöbben, hogy jó, hogy milyen hatása van a döntésemnek a világra. Mert itt is csak arról van szó, hogy azok a szülők, akik részesei ennek a történetnek, azok nem jó döntéseket hoznak az életükben. Nem ismerik fel, hogy szolgák, és nem ismerik fel, hogy kit szolgálnak. Azt hiszik, hogy ők irányítanak, és ezért teli vannak félelmekkel, hogy jaj, mi van, ha nem sikerül? Mi van, ha a gyerekből nem lesz az, aki? Mi van, ha a gyerekemet valami baj éri? És átadják ezeket a félelmeket gyerekeiknek. Hát ilyen hatása van a döntéseinknek a világra, amiben élünk. Jung egészen messzire ment a híres pszichológus, pedig hát nem ma élt, és azt mondta, Európa alap problémája, hogy neveletlen felnőttek nevelnek neveletlen gyerekeket. Az ok okozat. Én élek valahogy, és az kihatással van a családomra, a környezetemre, az országra, ahol élek, a kontinensre, ahol élek. Elképesztő. De a tékozló fiú példája is ezt mutatja. Szóval itt van a tékozló fiú, a legnagyobb mélységbe jut, pontosabban juttatja magát, pontosabban juttatja az egész környéket, ahol él, és ez kell ahhoz, hogy megszülessen benne a felismerés. Nem, hogy úr nem vagyok, egy senki vagyok. És mindaz, amiben eddig hittem önmagamban, az most összeomlott. És elhangzik ez a csodálatos mondat a szájából, hogy vétkeztem. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És úgy vezeti be Jézus a példázatában ezt a mondatot, ezt a bűnvallást, hogy ekkor magába szállt és ezt mondta. Azt hiszem, ezek azok a folyamatok, amelyek eljuttatják az embert oda, hogy felismerem valójában ki is vagyok. Saját teszteim következményei utolérnek, magamba szállok, majd jön a felismerés, Isten nélkül senki vagyok, és elindul a felépülés. Hát nézd meg, ez történt a fékozó fiúval is. Hát ahogy ez a döntés megszületett, összeszedte minden erejét és bátorságát, és elindult haza. És nézd meg, az a fiú, akinek nem volt elég eddig az örökösi mi volt, akinek nem volt eddig elég az, hogy ő a fiú, a háznál a második, az most már megelégszik egy béres léttel. Mert ez a felismerés alapjába változtatta meg őt és a gondolkodását. Ő most már nem akart újra visszakerülni abba a státuszba, mert tudta, hogy azt eljátszotta. De még egy szolgálnak is jobb sorsa van otthon apámnál. Apámnál, mint nekem itt. Micsoda felismerés ez? Micsoda felismerés ez? És ezért csak annyit kér az apjától, hogy hagyj legyen egy szolga ott közüle. Ott közötte, közöttük a többi között. Tehát apai háznál. És akkor itt jön el az a pont, amikor a szolgából egyszer csak fiú lesz, örökös lesz, barát lesz. Mert az apa, aki várta őt, aki elé futott, aki nem mondott le róla, az atya, az Isten, mert hogy persze, hogy őt jelképezi az atya, de a példázatban visszaemeli őt oda, ahonnan elment. És újra örökössé teszi, fiúvá teszi. Ez pont az az út, amit mindnyájan bejárunk. Mert onnan indulunk, hiszem, az Istentől, emberré leszünk, emberré születünk, megvívjuk saját kis harcainkat, küzdelmeinket, felismeréseinket, és egyszer csak visszatérünk hozzá az ő jelenlétébe, és az életünk teljesen új irányt vesz. Ez egy akkora változás az ember életében, amit kívülről el sem tudnak képzelni. Sokszor hallom, még közülünk is egyébként, hogy az az ember már nem fog megváltozni. Emberileg semmi esély arra, hogy megváltozom. Ezek valószínű tapasztalatból, belátásból fakadó mondatok, igen. Nagyon nehéz elképzelni, hogy valaki meg tud változni. A Csillagpont fő előadója, Soskuti Zoltán, budapesti lelkész mondta, azt tud legjobban hinni az emberek változásában, aki maga is sokat változott. És látjátok, itt van a titok. Csak azt tud hinni az emberek változásában, aki maga is sokat változott. Ezért, ha még számodra elképzelhetetlen, hogy megváltozzon anyád vagy apád, gyermeked vagy unokád, vagy férjed vagy feleséged, akkor ez még csak annyit jelent, hogy te sem változtál eleget. Ez is egy felismerés, ami át kell, hogy formálja az ember életét. De nézd, itt van a tékozló fiú, és ez a változás, ami nála beállt, az teljesen új ember szült. Hát itt a vége a történetünknek. Hogy szolgából válhatunk fiúvá, válhatunk baráttá. És ez egy olyan létállapot, aminek Isten elképzelte az embert. Kívánom, hogy minél hamarabb jöjjön el életedbe, ha még nem jött el, és kívánom, hogy erősödj meg minden nap, ha már eljött. Így legyen. Amen.